Egyházi közösségeink című műsort hallják, kedves hallgatóink. Én Lukovics Milán vagyok, és Erdő Péter bíboros úr beszél a jelen adásunkban a szerzetes rendekről, lelkiségi mozgalmakról, hívők egyesületeiről, tehát a területi alapú közösségi életen túl mindazokról a nagyon intenzív közösségi megmozdulásokról, amik hozzátartoznak egyházunk életéhez, vagy élővé teszik a híveknek az egyházzal való kapcsolatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Na most, mit tegyen a hívő, hogyha egy jó katolikus társaságban együtt van másokkal, barátokkal, családokkal, és azt gondolják, hogy legyen ez egy tartós forma? Hát sok mindent tehet. Arra kell vigyázni, hogy ha a közösség a célkitűzésében, amit lefektet egy alapító levélben, elsősorban olyasmit tűz maga elé, vagy nevesítve olyasmit, ami az egyháznak, mint olyannak a feladata, hát akkor azért ez nyilván egy egyházi társulási formát kíván, ha meg akarnak jelenni intézményesen. Ha olyasmit tűz ki maga elé, ami egy világi, szociális, kulturális, jótékonykodó tevékenységet kíván elsősorban, akkor nincs akadálya annak, hogy egy civil egyesületet alapítsanak. Természetesen ez utóbbi esetben, ha ők katolikus szárba akarnak működni, akkor azt nekik belül valamilyen saját mechanizmussal biztosítaniuk kell, hogy ne menjen el más irányba a tevékenység. Ez sokszor abból is állhat, hogy tudom, egy néhány túl aktív tag úgy gondolja, hogy majd ő lesz itt a vezető, és esetleg az anyagiakkal csak ő rendelkezik. Tehát ilyen vadhajtások előfordulhatnak világszerte. Ezért aztán az egyházon belülről nézve az egyházi társulásnak a formája, abban az esetben, ha jogi személyiséget is igényelnek, akkor egy viszonylag szabad, de mégis nem teljesen ellenőrizetlen valóságot jelent. Mert akkor azért a szabályzatot be kell mutatni az egyházi hatóságnak. Igaz, hogy a költségvetést meg a zárszámadást nem kell jóvá hagyadni, de hát mégiscsak valamiféle áttekintés szükséges ilyenkor. Na most, amennyiben pedig úgy határoznak, hogy ennél is rangosabb elismerésre pályáznak, tehát mondjuk hivatalos társulás akarnak lenni, akkor már alapítólevélkel, akkor már az egyház nevében végzik a tevékenységüket, akkor már költségvetés és számozást azt az egyházi hatóság hagyja jóvá, és a vezetőiket is, az egyház hatóságnak kell vagy kinevezni, vagy megerősíteni. Ugyanígy a szabályzatot jóvá kell hagyatni, és a módosításokat is az egyházi hatóság hagyja jóvá. Ebben a folyamokban gyakori, hogy az egyes életformákat követő tagok gyakorlati és közösségi élete elágazik egymástól. És akkor viták vannak a mozgalmon belül, hogy ők tulajdonképpen akarnak-e a megszentelt élet intézményévé válni, vagy pedig inkább csak társulás akarnak maradni, milyen súlyt akarnak tulajdonítani mondjuk a hármas fogadalom, vagy a hármas evangéliumi tanács melletti elköteleződésüknek, milyen függetlenséget kívánnak elérni a papjaik számára, és így tovább. Tehát láttuk például a nyolc boldogság közösséget, amelyik eleinte Júda oroszlányai néven alapult, és amelyiknél pontosan a házaspárok, családok, megszentelt életet élők együttese volt az életformának mondjuk a legfeltűnőbb kísérője. De mostanra, miután a Szentszék adott nekik irányelveket, meg belső vitáikat is többé-kevésbé úgy tűnik lerendezték, hát kialakult egy olyan papi közösség, amelynek a inkardinációs jogot is megadta a Szentszék nemzetközi szinten, kialakult egy olyan intézmény, amelyik a megszentelt élet intézményei közé tartozik, tehát a hármas fogadalmukat vagy elköteleződésüket az egyház hivatalosan is tudomásul veszi, és hát vannak világiak, akik ehhez csatlakoznak. Tehát ez már egy kicsit a hagyományosabb formákhoz kezd hasonlítani. Ugyanakkor megjelentek olyan közösségek is, amelyek eleve azt mondták, hogy ők egyetlen létező intézményes formában sem érzik otthon magukat, hanem azt kérik a Szentszéktől, hogy a megszentelt élet, tehát az evangéliumi tanások vállalásában megszentelt élet új formáját hagyják jóvá az ő számukra. Ilyenből is van egy néhány, gondolok itt például a Das Werkre, ugye Krisztus és Mária műve néven ismert Magyarországon, amely hát hosszú imádkozás, hosszú munka után, amit a szabályzatokon is végeztek, hát egy olyan formát kapott a Szentszéktől, hogy a megszentelt élet családja. Tehát nem világi intézmény, nem Krisztus hívők társulása, azonban ebben a családban mégiscsak vannak inkardinált papok, ova, magában ebben a családban inkardinált papok, vannak hármas evangéliumi tanácsot vállalók, férfiak és nők, és vannak családok. Tehát a világban élő igazán teljes mértékben világi hívők. Ez a három kategória pedig közös lelkiség és bizonyos közös szervezeti formák keretében működik együtt. Természetesen csak olyan formákban, amit az egyes karizmák lehetővé tesznek. Tehát ezeket a határokat, vagy a kategóriáknak a határait, azt úgy látszik, hogy az idők jelei, vagy a lélek, amely mindig működik az egyházban, tehát feszegeti azért, és nem is baj ez, gyümölcseinkről ismerjük meg őket, vannak olyan közösségek, amelyek csak egyházmegyei jogú társulásként alakulnak, de több egyházmegyébe. Hasonló szabályok, hasonló lelkiség mentén, de nem nemzetközi társulásként. Aztán vannak olyanok, amelyek egy-egy házmegyében megalakultak, és az ottani szabályzat alapján kérik másodt is a püspök engedélyét, hogy ott is működhessenek. Erre is számos példa van. Nyilván, hogyha nagyon elterjedt egy közösség, sok országban van, akkor mégiscsak indokolt a Szentszékhez fordulni, és egy ponton túl a Szentszéknek az elismerését kérni. De nagyon fontos az, hogy az összejövetelek tartalma, a imádság tartalma, a hitbeli elmélyedésnek a tartalma, az megegyezzen az egyház hitével. Ez pedig hát a legjobban mégiscsak úgy lehet biztosítani, hogyha élő kapcsolatban vannak a helyi egyházzal, az egyházmegyével, amelynek a területén dolgoznak. Ilyen szempontból is fontos az, hogy legyenek az egyházmegyékben olyan felelősök, akik a kapcsolatot tartják ezekkel a közösségekkel. Tehát egy nagyvárosban ez különösen is jellemző. Azt látjuk, hogy a gyakorló hívőknek, de akár még a jelentkező papi hivatásoknak is egy nem kis része ilyen közösségekből jön. Tehát meg kell becsülni a munkájukat, el kell ismerni a Szentlélek ajándékát, amelyik bennük megnyilvánul, de azért, ha például valamelyik közösség azt vállalja, hogy a rendszeres összejövetelein valaki közösségvezetője, vagy egy megbízott tag, hát keresztény oktatást is tart. Hát azt oly mértékben megbecsüljük, hogy ha megfelelő végzettsége megvan persze, adjuk neki kánoni küldetést is, mint egy katekétának, vagy hitoktatónak. De eddig még ezek a közösségek nem kérték, hogy liturgikus avatással is rendeljünk ki, vagy állítsunk katekétákat a körünkbe. Ennek sincs akadálya most, mióta Ferenc pápa ezt a szolgálatot külön liturgikus avatás keretében is bevezette, ez is egy lehetőség. De nem kell ahhoz lelkiségi mozgalom tagjának lenni, hogy valaki adott esetben ilyet elvállaljon, akár egy plébániai közösségi életben is, ifjúsági közösség, Biblia óra, számos olyan csoport lehet, családközösség, ahol valaki viszi a szót és vezeti a közös tanulmányozását a hitnek. Mert attól igazán egyházi közösségek ezek, hogy az összejöveteleiken nem csak baráti beszélgetésre, nem csak sportra, szórakozásra, nem csak közös étkezésre kerül sor, hanem mondjuk közös szentírásolvasás és a hit témáinak a közös megbeszélése is előkerül. Ez fontos. Még a közösség stabilitása szempontjából is. De ehhez olyan vezető kell, aki saját maga otthon van a hitben, mert különben jó szándék ellenére is egészen furcsa dolgok jöhetnek ki ebből. Ugye a középkorban bizonyos szélsőséges mozgalmak éppen abból indultak ki, hogy hozzá nem értő emberek önkényesen magyarázták a Bibliát, vagy más hittani szövegeket, és mire észbe kaptak, hogy valami nem stimmel, addigra már konfliktusok keletkeztek. Tehát azt hiszem, hogy most nagyon sok a jó akarat ezekben a közösségekben, sok a készség arra, hogy igazodjanak is a püspökök útmutatásaihoz. Tehát nagyja Isten, hogy ez a plébánia életben is érződjön, mert a plébániának közösségek közösségének kell lenni. Ez persze azt is kívánja, hogy a lelkiségi mozgalmak ne szigetelődjenek el. Tehát ne vonuljanak ki a nagyobb közösség életéből, hanem legalább a vasárnapi szentmisén, ami tényleg az egész plébánia ünnepe kellene, hogy legyen. Ott vegyenek részt szívvel, lélekkel. Természetesen a más programokban is nagyon jó az, hogyha együtt vannak a többiekkel, és a saját összejöveteleiket meghatározott időben és sajátossággal rendezik. De például a szentségi felkészítés, az kifejezetten a plébános kötelessége és joga, tehát ő ad rá megbízást a plébánián belül, még a területen működő iskoláknak, katolikus iskoláknak is mindig azt mondjuk, hogy hát persze, hogyha ők szeretnének ilyet fölkészíteni bérmálásra vagy első áldozásra a tanulóikat, a helyi plébániával működjenek együtt. Azt hiszem, hogy ez sok helyen meg is valósul. Erre van megalkotva az iskola lelkész fogalma, aki általában a helyi plébános, néhányszor azonban más pap vagy szerzetes pap. Na most nyilván ilyen közösségeknek az élete, az fölpesdíti a plébániát akkor, ha tényleg vonatkozási pontnak tekintik. Ha még a szentségi fölkészítést is csak maguk belső körében akarják végezni, az általában nem vezet nagyon jóra. Én emlékszem arra, amikor az öcsémet készítették első áldozásra a lakásunkon, hát akkor megvolt, hogy ki az a néni, aki tanítja őt és néhány más családból származó gyereket együtt a hittanra. Én megmondom őszintén, hogy általános iskolás létemre nem egészen értettem, hogy ez miért van, mikor bennünket néhány évvel korábban még a plébánián készítettek fel az első áldozásra, tehát azt mondták, hogy ez így jobb felkészítés, meg ott tudom én, és tisztelettel elfogadtuk, hogy akkor ez itt így lesz. De az igazság az, hogy ameddig csak lehet, ameddig megvan a plébánián a lehetőség arra, hogy például a szentségekre megfelelően fölkészüljenek, akár fiatalok, akár felnőttek, az az elsődleges. Tehát nagyon nehéz lenne egyébként a világegyház közösségét is föntartani akkor, ha a szentségi életnek a kritériumait, akár a tartalmi kritériumait is, meg a szentségek fölvételének a nyilvántartását, a közösségi tudomású vételét nem lehetne megállapítani utólag. Tehát nagyon fontos dolog és jó dolog az, hogy az esketésnél is ezt az egyház szabályozta, még a Trento zsinat korában, meg helyenként már előtte is. Nagyon fontos dolog és jó dolog az, hogy a szentségekre való fölkészítésnek is vannak a általános egyházjogban világos szabályai. Ezeket püspökkari vagy egyházmegyei szinten még tovább lehet részletezni. Ebben is kivehetik a részüket ezek a közösségek, természetesen. De az nagyon fontos, hogy a kapcsolat mindig elben maradjon.
Bíboros úrnak biztos van kitekintése arra, hogy nekem egy kicsit az az érzésem, hogy ebből, főleg a korábbi formáiból a egyházi közösségi, vagy ilyen lelkiségi mozgalmaknak, hát ez inkább Európára jellemző, hogy vajon esetleg más vidékein a világnak milyen eltérések figyelhetők meg, vagy esetleg milyen olyan kezdeményezések, amiből akár tanulni lehetne, mennyire európai sajátosságok ezek a lelkiségi mozgalmak?
Ma már nem európai sajátosságok, Tehát sőt, vannak olyanok, amelyek Latin Amerikából jönnek ide. Az Egyesült Államokban is eléggé elterjedtek, és ahogy én látom, onnan is néha eljönnek ide, nem azért, hogy propagálják a saját mozgalmukat, hanem mert van, aki itt fedezi fel a lelki gyökereit, a szeretetlány mozgalomra gondolok például, vagy vannak olyan mozgalmak, amelyek akár a ázsiai kontinensnek is bizonyos részein megfigyelhetők, Fülöp-szigeteken például, vagy Dél-Koreában például. Őszintén megmondom, hogy az afrikai mozgalmakra nincs kitekintésem, de léteznek. Hogy más nem mondjak, az általam ismert mozgalmak közül többnek is vannak közösségei Afrikában. A legutóbbi bíborosi konzisztórium előtt mondták, hogy jaj, de jó, egy bizonyos lelkiségi közösség, mert most az ő papjaink közül lett az egyikből bíboros. Tehát ezek szerint ott vannak. Egyébként ez óhatatlan is, mert a világ minden országából mennek a papok, szerzetesek, mondjuk Rómába tanulni, vagy járják a világot. Tehát most már a lelkiségeknek, vagy a lelkiségi stílusoknak nincsenek határai. És a, mondjuk így megint visszatérek az alapítókra, akiket neveznék karizmatikusnak, de hát a vezetés is karizma, hogyha valakit egyszer mondjuk egy egyház megye élére állítottak. De ezeknek az alapítóknak is többnyire van egy olyan küldetéstudatuk, hogy ők járják a világot, ők szívesen elmennek más kontinensre is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ma már ebben a tekintetben is kezd a világ egységesebb lenni. Azt persze arra figyelni kell, hogy nehogy itt párhuzamosan lelkiségi mozgalmoknak vagy ízléseknek a mentén világméretű egyházmegyék alakuljanak ki, amelyek egymást lefedik. Mert annak is van és volt, de ma is van jelentősége, hogy a adott városban, ugye ez így volt az ókorban, vagy ma azt mondtam az adott egyházmegyében, hát azért az összes katolikus hívőnek legyen egy közös valósága, amely leginkább a püspök és a papság szolgálatában és vezetésében nyilvánul meg. Tehát magyarán az egyházmegyébe, az persze az teológiailag is alapvetőnek látszik, mint ami visszamegy egészen az apostolok koráig. Az más kérdés, hogy itt a lelkiségi stílusok, azok alapvetően emberi és kulturális okból térnek el egymástól. Tehát a hit lényegét tekintve nem lehetnek eltérések, mert az már nem katolikus. Igaz ugyan, hogy ezeknek a mozgalmaknak vannak olyan szociológiai jellemzői, amelyek a neoprotestáns kisegyházokhoz hasonlítanak. Na most, melyek ezek? Benedek pápa úgy mondta, hogy miért mennek el sokan ilyen kisegyházokban, mondjuk Brazíliában. Szerintem mutatta azért, mert a kisegyházokban jobban ismerik a Szentírást, és szorosabb közösségi életet élnek. De hát ezt a katolikus egyházban is meg lehet tenni. Hát akkor miért ne?
Igen, ez motoszkált itten a fejemben, hogy a bíboros urat hallgattam, hogy tulajdonképpen a hitnek van egy olyan gazdagsága, amely talán indokolja azt, hogy ki melyik szeletét tudja jobban megragadni. Tehát, hogy a lelkiségnek van egy gazdagsága, másrésztről van egy igény a közösségi életre, és a harmadik gyökere talán az, hogy van egy igény egy ilyen nagyobb elkötelezettségre, vagy annak a megélésére, hogy talán, vagy amennyire én érzékelem, ezek motiválják a lelkiségi mozgalmaknak, vagy különféle közösségeknek így a létrejöttét, vagy ennek a dinamizmusát, hogy aztán sok ilyen közösség egyfajta ilyen evolúció megy keresztül, és halad a nagyobb elismerés iránti igény, vagy egy ilyen erőteljesebb elkötelezettség felé. És szerencsésnek érezhetjük talán azt is, hogy ugyanakkor meg a világiak számára létezik a teológiai képzésnek most már számos fokozata, amivel ők felkészülhetnek ezeknek a vezetésére. De hát, hogy vajon milyen alternatívát nyújtanak a kisegyházak, szekták, amit ők jobban tudnak. Részben ezt érintette a bíboros úr, illetve hát, hogy most hogyan óvja meg magát egy ilyen közösség, most ilyen rossz értelemben vett szektársodástól, tehát hogy egyfajta elit tudattól, hogy hát aki nem tartozik közénk, az akkor valamit nem jól csinál, vagy hát hogy ne távolodjanak el az egyháztól, amire azért tényleg a történelem során ezekre mind utalt a bíboros úr, azért mindig volt valami fajta ilyen kísértés, hogy mit tud ez hozzáadni az egyes plébániáknak az életéhez, vagy azok életéhez, akik nem tartoznak ezekhez a mozgalmakhoz, vagy saját magukat hogyan óvják a szeparációtól.
Elhangzott itt egy kulcskifejezés, hogy plébánia. Tehát a teológiailag és egyházilag a központi figura az a megyés püspök. Magyarul, ha az egyházmegye életébe belekapcsolódnak, ha ott az elismertségük megvan, akár azért, mert ott alapították, akár mert ők bejelentkeztek, és a püspök engedélyezte a működésüket, akkor ez már egy intézményes kapcsolat. De ezen túlmenően a mindennapi életben mégiscsak a plébániával való kapcsolat a döntő. Tehát az, hogy igenis, akár a találkozóikat is rendezzék meg a plébánián. Ma erre egyébként sok lehetőség van, mert vannak nagy termek, plébániai, közösségi házak, ahol be lehet jelentkezni, kérem, ezen a napon, ilyen órában a mi közösségünk szeretne itt összegyűlni. Akár úgy is, hogy annak a estének az energiaköltségeit természetesen vállaljuk. Nem, tehát a plébánia közösségéről van szó, de abból egy sajátos fajta. Tehát azt hiszem, hogy ezek fontos tényezők, és a plébánia mint amit úgy határoz meg a jog, hogy a területén élő összes katolikusoknak a közössége. Ma már közösségként határozza meg. Hát ezeket a közösségi kapcsolatokat építeni kell, hogyha több lelkiségi mozgalom van, akkor azok egymással is legyenek valamilyen kontaktusban. Tudom, hogy ez nehéz. Tudom, hogy az embereknek, ha hazajönnek a munkából, fáradtak van, családjuk, örülnek neki, hogyha egy vagy két hetenként egyszer egy ilyen mozgalom közösségi foglalkozásán részt tudnak venni. És hogy még akkor ezen túlmenően is tegyenek valamit, hát az nem mindig könnyű. De azt, hogy a plébánia életében legalább a vasárnapi szentmisés szintjén vegyenek részt, az biztos, hogy lehetséges, és biztos, hogy fontos. Na most vannak persze markáns közösségek, olyanok is, amelyeknek sajátos liturgikus szokásaik vannak. Gondolok itt például a neokatekumán mozgalomra. Tehát ugye ott is egyházi alapítás, egyházi elismerés dolgában rengeteg szakembernek a megfeszített jogi munkájára volt szükség, hogy találjanak egy olyan formát, amit aztán a Szentszék elismert. Természetesen az fontos, hogy azért a plébániákkal való kapcsolatot itt is meglegyen. Tehát ők sem vonatkoztathatnak el a plébániától, és a nagy egyház által jóvá hagyott liturgiától sem, különösen azokon a közösségi miséken, amelyeken részt vesznek.
Valahogy az a sejtésem, vagy érzésem, hogy ugye a mai embernek a közösségi igényét, ezt nem kis mértékben becsatornázza az internet. Vagy hát, hogy atomizálódunk bizonyos fokig, hiszen a közösségi igényeinket megéljük ezekben a virtuális közösségi hálózatokban, ami hát sok szempontból talán meggyengíti, vagy szétzilálja a hagyományos közösségeinket, most nem csak az egyházon belül, hanem akár a civil szférában is, hogy így mondjam, hogy Miboros úr, hogy látja ezt, hogy vajon ezeket az egyházi értékes lelkiségi közösségeinket, mozgalmainkat mennyire gyengíti meg az a jelenség, hogy hát az emberek egyre hajszoltabbak, egyre inkább az interneten éljük az életünket. Van-e jövője tulajdonképpen az egyház ilyen jellegű közösségi életének, vagy feloldódunk az internetnek a valóságában?
Már fel nem oldódunk benne, az biztos. Egy dolog az, hogy az interneten nézni a jó ételeknek a fényképét, és egy másik dolog az interneten keresztül megrendelni, hogy hozzák is ide. De akkor már fizetni is kell. De minden esetre azt hiszem, hogy a kapcsolattartás segédeszközeként a közösségi média használható, Természetesen, ha valamelyik közösség ezt kívánja, ez rendben van. Helyettesíteni nem tudja, különösen nem az úgynevezett karizmatikus közösségeknek az életét, ahol hát az imádságnak sajátos formái vannak szokásban, tehát akár még a nyelveken szólás is, hogy közös énekek, közös zene, amelyben az egész közösség együtt lélegzik, együtt mozog, tehát ezt a fajta sajátos élményt, ezt nem adja meg az internet. Ez részt kell venni, az ott kell lenni. Ugyanígy persze, hát az is fontos, hogy ezek a közös összejövetelek szintén józan kritériumok mentén történjenek, tehát itt is lehetnek az esetben túlzások. Aztán a szeretet cselekedetei. Tehát nem tartós az a közösség, amelyik valamilyen karitatív munkát rendszeresen nem végez. Tehát ott se lehet csupán az interneten keresztül, jó, a bankszámlámról tudok átutalni pénzt. De hát valakinek, aki felhasználja és ténylegesen az adományokat mondjuk a rászorulóknak kiosztja, vagy a betegeket meglátogatja, hát ott se. A semminél az is több egy beteget, aki fel tudja venni a telefont, fölhívni telefonon. De azért az igaz mégiscsak az, amikor meg tudjuk látogatni személyesen. Tehát azt hiszem, hogy nem pótolhatja. Segédeszköz lehet az internet és az általa fölkínált számos technikai lehetőség, de nem tartok attól, hogy ez önmagában helyettesíti. Az más kérdés, hogy a nagyfokú elterjedése, főleg a közösségi médiának, az a fiatal generációknál egy más beállítottságot hoz elő. Tehát nem a keresztény közösséget helyettesíti, hanem az közösségek kialakítása iránti igény vagy affinitás esetleg, az csordulhat ezáltal. Tehát ott nagyon rá kell figyelni erre a dolgra, hogy valaki nehogy magába zárkózzon, és csak a telefonjával legyen társaságban. Egyébként mondják, és nem egészen felületesen, hogy a jelentős személyes vagy anyagi hozzájárulás a plébániák és a közösségek életéhez, az nagyon is megerősíti a személyes kötődést. Tehát amiben előtt, energiát, időt, pénzt fektettem jelentős emlétében, úgyhogy megérzem, arra én kíváncsi vagyok, abban én részt szeretnék menni. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy válasz erre a kérdésre.
Még végezetül hadd kérdezzek rá ezekre a karizmatikus közösségekre, mozgalmakra, amelyek ugye egy ilyen bizonyos metszetet képeznek, hogy halmazelméleti kifejezéssel éljek így a katolikus egyházzal, de hát nagyon erőteljes protestáns karizmatikus közösségek is vannak, és hát sokak számára mondjuk talán az a kérdés, hogy hova is tegyük ezeket, akár azokat a nagyon erős ilyen belső tapasztalatokat, Bíboros úr is említette a nyelveken szólást, vagy ennek az igényét, hogy mint hogyha aztán ezeket a csoportokat néha tényleg az a elit tudat is fenyegetné, hogy hát aki közénk tartozik, az tud imádkozni, hogy ezeknek úgy mi az eredete, vagy mi az igény, ami ezt ilyen nagyon-nagyon dinamikussá teszi, és mondjuk az, aki esetleg nem tartozik egy ilyen csoportba, az meg hát hogyan tekintsen ezekre?
Hát ez egy mély antropológiai kérdés, hogy az emberben milyen lélektani igények szúnyadnak, és mi az ebből, ami a vallásos keretben, vagy a vallásos ihletéstől még inkább megjelenik. Az biztos, hogy az Új Szövetségben olvasunk ezekről, a különleges karizmákról, mégpedig nem úgy, mint ami a vallásos életnek a legmagasabb formája, de nem is úgy, mint ami szükségképpen elvetendő. Tehát lehet, hogy a Szentlélek működése, lehet, hogy a hiteles vallásosság megerősödése jár ezekkel, de kell, aki a nyelvek adományát értelmezi, kell, aki a karizmákat megítéli, mérlegeli, és ez pedig hát igenis a közösségnek a vezetése kell, hogy legyen. Tehát itt a püspökről, a presbitériumról, a tapasztalatokról van szó, már a Új Szövetségben is. Tehát azt hiszem, hogy ezért is fontos például a plébániákkal és az egyházmegyékkel való kapcsolattartás.
Köszönöm szépen, Viboros úr. Az egyházi közösségeinkről volt szó. Én számomra olyan tanulságos volt, remélem a kedves hallgatóknak is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Egyházi közösségeink. Erdő Péter bíboros úrral Lukovics Milán atya beszélgetett.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.